Folytassuk a Mózes második könyvének a tanulmányozását. A múlt alkalommal a 24. részből a 10. versig jutottunk el, illetve a 11. versig, és a 12. verstől a következő fejezet 9. verséig olvasom most el az igét. Tehát Mózes második könyve 24. fejezet 12. verstől. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek, jöjj fel hozzám a hegyre, és maradj itt, mert át akarom adni neked a kőtáblákra írt törvényt és parancsolatokat, amelyeket azért írtam le, hogy tanítani lehessen azokat. Elindult tehát Mózes és szolgája Józsué, mielőtt felment Mózes az Isten hegyére, ezt mondta a véneknek, maradjatok itt, amíg visszatérünk hozzátok. Áron és Húr itt lesz veletek. Akinek vitás ügye lesz, forduljon hozzájuk. Amikor fölment Mózes a hegyre, felhő borította be a hegyet, mert az Úr dicsősége ereszkedett rá a Sínai hegyre, 6 napig borította az felhő, majd a 7. napon magához szólította Isten Mózest a felhő közepéből. Az Úr dicsőségének látványát olyannak látták Izrael fiai, mintha emésztő tűz égett volna a hegy csúcsán. Mózes azonban bement a felhő közepébe, egészen fölment a hegyre, és ott maradt Mózes a hegyen 40 nap és 40 éjjel. Ekkor az Úr így szólt Mózeshez. Mondd meg Izrael fiainak, hogy gyűjtsenek részemre adományokat mindenkitől, akit arra indít a szíve. Gyűjtsétek össze a nekem szánt adományokat. Ilyen adományokat gyűjtsetek be tőlük, aranyat, ezüstöt és rezet. Kék és piros bíbort, karmazsinfonalat és lenfonalat, kecskeszőrt, vörösre festett kosbőrt, delfinbőrt és akácfát. Lámpaolajat, balzsamat a felkenéshez, való olajhoz és a jó illatú italáldozathoz. Ónixköveket és berakásra való drága köveket az efódhoz és hósenhez. Készítsenek nekem szentélyt, hogy közöttük lakjam. Egészen úgy készítsétek el, ahogyan megmutattam neked a hajlék mintáját, és az egész felszerelés mintáját. A múlt alkalommal szó volt arról, amikor a vének, 70 vén Mózessel, Áronnal fölmentek a hegyre. És láthattuk azt, hogy különböző szintig mehettek el. Ugye a népről arról van szó, hogy ves határt, ne közelítsenek a hegyhez. És később aztán azt is láthattuk, hogy igazából a nép félt is fölmenni, amikor hallották a rengést, a különböző dolgokat, és nem is akartak, ugye Mózesnek mondták azt, hogy te szólj inkább hozzánk. Áron két fia és a 70 vén a hegy egy bizonyos részéig mehetett, és onnét azt olvastuk, hogy Isten jelenlétébe látták valami zafírszerű fényt, ahol tudták, hogy Isten ott van, a közelébe van, és ezt megtapasztalhatták. És itt ebben, ahogy folytatjuk, azt olvassuk, hogy Mózest felhívja, hogy maradj itt. Amikor ezt a eseményt nézzük, itt ugye a Bibliában így teljesen folyamatban van, ez, ahogy elgondolkodtam rajta, valószínűleg, hogy nem egy folytatása, vagy mindenképpen, hiszen azt mondja, mikor Mózes miatt fölmegy, a 13. versben, hogy mielőtt fölment Mózes Isten hegyére, ezt mondta a véneknek, maradjatok itt, amíg visszajövök, térünk hozzátok. És tudjuk azt, hogy amíg Mózes fent volt 40 napig a hegyen, addig Áron és ezek a vének lent voltak a táborba, hiszen ez idő alatt fog bekövetkezni az aranybortyúval való áldozás. Tehát ez nem ugye első gondolatra, ha folyamatosan olvassuk, azt gondoljuk, hogy úgy, ahogy a vének a hegy bizonyos részéig felmentek, és ott hangzik el ez, hogy maradjatok itt. De vagy visszatértek, és úgy jelenti ez, hogy a táborba maradjanak, vagy pedig ez egy eltérő esemény. Ezt nem tudjuk talán biztosan felfogni. Itt mindenképpen láthatjuk azt, hogy Míg a vének csak egy bizonyos ideig mehettek fel és láthatták, Mózes itt felhívja és maradjál fönn. Az volt a, ahogy itt a 12. versben mondja, hogy át akarom adni neked a kőtáblákra így törvényt és a parancsolatokat, hogy azok taníthatók legyenek. Tudjuk, hogy ezt a kőtáblát meg is kapja Mózes, és amikor meglátja az aranyborjút, majd később fogjuk ezt látni a tanulmányozás során, hogy tulajdonképpen mondhatjuk így, nem volt ez a kőtábla hosszú életű. Aztán újakat kellett készíteni ezért Mózesnek, de amit ma tulajdonképpen úgy elsősorban szeretnék, az a Szent Sátorral kapcsolatos dologról szeretnénk majd elsősorban beszélni, a magáról, a parancsolatokról és a törvényről, itt, ahogy már részben, az eddigi részekben többször esett szó. Tehát láthattuk itt, hogy Mózes felment a hegyre, és a 15. versben azt olvassuk, hogy amikor Mózes felment, felhőborította be a hegyet. Az Úr dicsősége ráereszkedett. Ez a felhő, amely tulajdonképpen végig kíséri Izrael népét a 40 év során. Hiszen tudjuk, hogy egyrészt a Szent Sátor, amikor elkészült, az fölött ott volt, amikor útra indultak, tovább vonultak, akkor a felhő felszállt és elérvent a népnek, hogy vezette őket. Isten jelenléte volt az, amely végig kísérte így a népet. Itt viszont azt láthatjuk, hogy Isten alászállt a hegyre, úgy olvassuk itt, hogy az Isten dicsősége ereszkedett rá a Sínai hegyre. Amit a nép láthatott, azt olvassuk, hogy a dicsőségnek a látványa olyan volt, mint emésztőtűz. Nagyon érdekes kívülről szemlélve, és tulajdonképpen ez nagyon meghatározza azt, hogy eddig is a nép felé szólt, hogy ne jöjjetek közel. Egy félelmetes istenkép, egy olyan, amely végigvonult olyanokban az Ószövetségben, az ítélő Isten. Sokszor ott van, hogy kitűnik a szerető, a gondoskodó istenkép, de mégis egyáltalán a nép szívébe nagyon sokszor így van Istennek a képe, mint egy ítélő, egy emésztő tűz. És hogy ugyanakkor Mózes bement, azt láthatjuk, hogy 6 napig borította ez a felhő, majd a 7. napon szólította magához Mózest. És Mózes bement akkor a felhőbe, Isten jelenlétébe. Úgy belegondoltam, hogy tulajdonképpen azért már Mózest is mennyire türelemre tanította Isten. Most így emberi módon, ha valaki várakoztat, sokszor, ugye most mint András is fogorvoshoz fog menni, azért nem kellemes akárcsak órákat is várni, főleg például egy fogorvosi rendelőbe. De a mai ember annyira, így mondom, az időnek a szorongatásába nem tud várni, ez jellemző erre a korszakra. És itt azt láthatjuk, hogy Isten 6 napig váratja ott a fenn a hegyen. És Mózesről nem olvasnánk, hogy ő türelmetlen lett volna, vagy bármi is lenne, de mégis tulajdonképpen belegondolva abba, hogy az Isten jelenlétének a közelébe, úgyhogy Isten mégsem szól hozzánk. Milyen hamar az ember szíve kétségbe esik. Olyan jó az, hogy mi, akik az Új Szövetség népe vagyunk, tudhatjuk, hogy Isten lakozást vett bennünk, közelünkben van, ott van velünk. Bármikor fordulhatunk hozzá. És ezt azért is emelem ki, hogy itt Mózes, ahogy 6 napig ott türelemmel vár, míg a 7. napon szólítja Isten. Ott tölt vele 40 napot, és valószínűleg, hogy Isten jelenlétében, tehát ez a 40 nap egy olyan dolog volt, ugye itt több fejezeten keresztül foglalkozik aztán a Szent Sátornak leírásával, hogy mit is látott Mózes, mivel töltötte ezt az időt fenn Isten jelenlétében. De Amikor Mózesről azt olvassuk, hogy a 4 Mózes 12.8-ban olvassuk azt, hogy szemtől szembe beszélek vele, világosan, nem rejtélyesen, és az Úr arcát is megpillanthatja. Tulajdonképpen ez van feljegyezve a 4 Mózesben erről a részről, hogy az, hogy az Úr jelenlétében volt, ott fönt volt, ez nem azt jelenti, hogy láthatta, hogy személyesen úgy találkozhatott vele. Az alakját láthatta, megpillanthatta. Később ugye már az aranyborjú után a 33. fejezetben van arról, amikor Mózes felteszi a kérést, hogy szeretnélek meglátni, szeretném meglátni a te dicsőségedet. Ott volt ugye fönt, addigra már kétszer is, illetve akkor utána megy másodszor, 40 napig, és mégis ott van a vágy benne, hogy szeretném meglátni. És akkor azt mondja Isten, hogy az orcámat nem láthatod meg, mert ember engem élvén nem láthat, de van hely, aki a sziklában ott elrajtelek, és hátulról megláthatsz engem. Ez is nagy dolog volt, és ahogy ezt később, ugye, amikor Mózes ellen lázadnak, akkor mondja ezt, hogy ő vele személyesen beszéltem. És itt a hegyen töltött idő alatt, a törvényen kívül a szent sátor építésének, az elkészítésének a rendje, az hangzott el, azzal a vággyal, és itt a 8. verssel kezdeném, és utána térek vissza az elejére, a 25. fejezetben, amikor itt a 8. versben azt olvassuk, hogy készítsenek nekem szentélyt, hogy közöttük lakjam. Egyrészt láthattuk azt, hogy a nép nem jöhetett fel a hegyre, Isten jelenlétébe. Elhangzott az, hogy vers határt, de Isten szeretne közéjük jönni. És jellemző ez azóta is, hogy mindig Isten az, aki keresi a közösséget. A közösség keresése az Isten vágya. Az ember sokkal inkább a bűneset óta menekül, és inkább elrejtőzik előle. Isten szeretete az, hogy keresi az embert. És ezért ez a szeretetből fakadó közösség a Szent Sátor alapgondolata is. Isten számára lakóhely az ő népe között. És egy kicsit úgy, mielőtt a magával, a Szent Sátorral részletesen, hogy miért is teszi ezt, szólnák előtte, úgy szeretném összefoglalni azokat a pontokat, amikor Isten a közösséget kereste. Először ott van az Édenben, amikor tudjuk, hogy a kezdeti közösségben volt Isten az emberrel, az első emberpárral, egészen addig, míg a bűn meg nem rontotta, amíg a hitetlenség közben nem avatkozott, és bejött a bűn. De Isten ezután is kereste őket, és megszólította. Aztán ezt a keresést láthatjuk utána, amikor Ábrahámmal szövetséget köt, akit barátjának nevez, és többször látjuk azt, hogy keresi, közösséget keres vele. A harmadik ilyen közösségkeresés, ami egy nagy lépés, magának ennek a Szent Sátor építésének a parancsa. Hogy Istennek ez a vágya, hogy az emberek között vágyik lakni. Később ugye az ígéret földjén már, amikor a királyság van, Dávid szívébe merül föl az a vágy, hogy szeretne Istennek templomot építeni, amelyet ugye Salamon tud csak megteljesíteni, és ott utána az van, hogy amikor a templomot mint egy mai szóval úgy mondanánk, hogy felszentelték, amikor Salamon az ő imádságával Isten elé járul, akkor azt tudjuk, hogy a tűz az égből alászállt, megemészette az áldozatot, és az Úr dicsősége pedig betöltötte a templomot. Tehát ott van az, hogy Isten, amikor lakozást vesz, amikor keres, közeledik, akkor mindig ott van az ő dicsősége. Aztán az új szövetségben, az 1 János, illetve a János evangélium a 14. verső rész 14. versében azt olvassuk, hogy az ige testé lett, lakozott közöttünk. és hogy ez a közösség mennyire vágyott Isten, az Úr Jézus a főpapi imában azt mondja a 17-24-ben, hogy Atyám, azt akarom, hogy akiket nékem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Mennyire láthatjuk végig az egész Biblián azt, hogy tulajdonképpen Isten keresi a közösséget. Aztán pünköstkor, amikor elindul a gyülekezet, amelyet úgy mondunk, hogy a gyülekezet születésnapja, amikor élő templomok, hogy Isten lakozást vett az ő szellemével a mi szívünkbe. Vagy ahogy Péter mondja, hogy mint élőkövek épüljetek fel lelki házhoz. Jó, ez megfogalmazás kérdése, hogy lelki vagy szellemi, ez... És a Jelenések 21.3-ban pedig azt olvassuk, hogy íme Isten sátora az emberekkel van. Amikor már egy végleges, egy befejezés, amikor a közösség teljesen ott van. Amikor itt nézzük, arra kellett gondolnom, itt ugye azt olvassuk, hogy a 9. versben, hogy egészen úgy készítsétek el, ahogyan megmutatom neked a hajlék mintáját és az egész földszerelés mintáját. Ma egy építkezésnél, főleg ha egy nagyobb volumenű építkezésről van szó, akkor elkészül először egy makett. Vagy ma már sokkal kisebb, akár egy családi háznál, ugye számítógéppel egy látványterv már nem sokból áll, hogy elkészíteni, megmutatni, lehet látni előre, hogy néz az ki. De vajon hogy készül a szent sátor? Itt a 9. versben azt olvassuk, hogy egészen úgy készítsétek. Vajon mit látott Mózes? Makettot? Nem. Ami a földön készült, az lett utána a makett. Az eredetinek a másolata. Az igazi ott van a mennybe. És ezt több helyen kifejezi az ige, és a Szent Sátornak a tanulmányozásánál, majd ahogy megépül, ez nagyon fontos, hogy lássuk. Hogy ez nem csak egy elképzelt dolog volt, amit megmutatott. A zsidókhoz írt levél 8. részének az 5. versében azt olvassuk, hogy ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogy Isten parancsolta Mózesnek, mikor el akarta készíteni a sátort, mert így szólt, vigyázz mindent az szerint, a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked. Tehát ott az van, hogy a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak. A 9. résznek a 11-12. versében pedig azt olvassuk, hogy Krisztus pedig, mint a jövendő japak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoronnát jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem az ő tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. És a 10. rész 12. verse pedig azt mondja, hogy ő ellenben miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült. A Jelenések könyvében többször is olvasunk a Szent Sátorra. Amikor úgy megengedi az ige az, hogy bepillantást nyerjünk a mennybe, hogy ott mik történnek. És ott szó van a sátorról, szó van az oltárról, szó van a frigyládáról. Tehát ez egy nagyon fontos, döntő dolog, hogy amit Mózes látott, ő bepillantást nyert a mennybe. És az, ami a Szent Sátorban, ahogy megépült a pusztában, ez annak az igazinak a másolata volt, ahogy a mennyben van. Hogy ez pontosan hogyan van és mint van, ugye ezt nem tudjuk. De ahogy ezek az igék is hozzák, valami csodálatos módon, hiszen ugye Pál apostol is azt mondja, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi aja ki nem beszélhet, amit őt készítette az őt szeretőknek. Tehát ugyanakkor ott van az, hogy ez az egész, amiről itt több részen keresztül majd fogunk beszélni, ahogy Isten elrendelte, hogy az ő népek között szeretne lakni, az egy olyan valóság, amelynek egy olyan megmutatása, megfogalmazása, amelyben Isten keresi az emberrel való közösséget. Mivel ő az ember nem mehet oda, ezért ő volt az, aki alászállt, aki lejött. És amikor erre gondolunk, hogy Istennek a nagysága és Istennek a szeretete ezt művelte, amikor ez a vágy merül fel benne, hogy ahogy itt mondja, hogy készítsetek nekem szentét, hogy közöttük lakjam. Ez nem azért volt, mert most így mondom, minden nép között voltak különböző templomok, és legyen Izraelnek is, nem. Valami sokkal csodálatosabb, ami ott volt, amelyet kiáraz, ahogy részleteikbe vesszük, abban, ahogy Isten eltervezte a vele való közösséget, ahogy Jézus Krisztusnak az áldozatát már a világ teremtése előtt kijelentette, és ott volt benne. És itt térnék vissza a második versre, amikor azt mondja, hogy mondd meg Izrael fiainak, hogy gyűjtsenek részemre adományokat mindenkitől, akit arra indít a szíve. Isten azt a hajlékot, amiben lakozást akart venni, azt önkéntes ajándékokból építette fel. És ez ma is így van. Azt mondja, hogy akit arra indít a szíve. Itt nem arról van szó, hogy Istennek akkora nagy szüksége lett volna. Hiszen ugye az Ószövetségben elhangzik ez, hogyha enyém a mezőnek minden vada, enyém az erdő, minden az enyém. Nem kérnélek, ha megéheznélek. És különböző dolgokat fejez ki Isten. Hiszen ő teremtette, ő alkotta ezt a világot. Amikor arról van szó, hogy itt azt mondja, hogy gyűjtsenek részemre adományokat. Itt nem az, hogy Istennek olyan nagy szüksége van arra, most idézőjelben, hogy ő nem tudná megépíteni, nem tudná megtenni, hanem ez van a hangsúlyban, akit arra a szíve indít. Egy önkéntesség. Később, amikor a salamoni templom épül, előtte Dávid, amikor összegyűjtötte mindazt, amire szükség volt, van háladással fejezi ki ez a Dávid halála után nem sokkal, amikor az összegyűjtést úgy összeszámolják, hogy mindezt tőled kaptuk. Ezért ad hálát, ezért magasztalja. És tudjuk, hogy amit itt is adományként be tudtak adni, az olyan volt, amit Egyiptomból hoztak. Hiszen amikor az utolsó csapás előtt azt mondja Isten Izrael népének, hogy kérjetek Egyiptomból. És fel van sorolva, hogy mennyi mindennel, gazdagon megrakodva jöttek ki Egyiptomból. Azért, mert volt egy célja. Isten azért ad mindig, nem csak azért, hogy a mi szívünk megelégedjen, és ahogy a Mózes könyvében is elhangzik, hogyha majd azon a földön jól laksz és megelégszel, meg ne kövéredjék a te szíved, hiszen lehet így is. Hanem, hogy emlékezzél meg, legyen ott a hála, a magasztalás a mi szívünkbe. Tehát itt van az, hogy akit arra indít a szíve. Ebben az énekeskönyvben nincs benne, vagy legalábbis nem találtam meg, hogy a hála, melyet véred vakasztott, soha nem múljon el ajkamon. Annyira ott lehet a mi szívünkbe az a vágy, ahogy Dávid ezt, ahogy előbb említettem, ki is fejezi, hogy mindezt, amit adtuk, azt tőled kaptunk, tőled nyertük. És mindnyájan kaptunk Istentől életet, testet, lelket, képességeket, bizonyos anyagiakat. És mindezek fölött ott van az, hogy időt. Bizonyára ismerik a testvérek, amikor így egymással való kapcsolatban van az a könyv, hogy az öt szeretett nyelv. Amelyben egyik fajta ott van az idő. És tulajdonképpen amikor Előbb már, ahogy említettem, hogy Istennek nem arra van szüksége, hogy ő nem tudná megtenni, nem tudná mindezt beteljesíteni, amikor mi adományokat adunk, amikor mi a mi szívünk háláját kifejezzük iránta, hanem ő vágyik a közösségre. Ha most ez a könyv alapján kicsit talán profánul hangzik, de azt mondanám, hogy Istennek a szeretet nyelve az idő, a neki szánt idő, a vele töltött közösség. Hiszen azért is mondja, hogy azért építsenek hajlékot, mert velük szeretnék együtt lenni. És mennyire tulajdonképpen ez az idő az, ami a mai rohanó 21. században, amire mindig azt mondjuk, hogy a legkevesebb van. Sokkal inkább áldoz az ember dolgokat bármire, mint az, amikor azt mondják, hogy időt szeretnék kérni tőled. És mire indít a szívünk? Az Istennel való közösségben. Ez olyan döntő sokszor. És ezzel, amit kaptunk Istentől, az életünkkel, a testünkkel, a képességeinkkel, ezzel lehet szolgálni Istennek. Lehet szolgálni Istennek, lehet szolgálni az ördögnek, vagy megtarthatjuk magunknak, hogy erre nekünk is szükségünk van. És az a megdöbbentő kép, hogy miközben Mózes ebben a 40 napban fönt van a hegyen, és Isten kijelenti ezt, hogy a kijelentés és a kihirdetés közötti időszakban a földön len, a táborban Áron szintén ajándékot gyűjt az aranyborjóra. És tulajdonképpen ez az ajándékgyűjtés, ami az aranyborjóra történik, ez olyan, amit igazából, ha a szív belegondol, ha előre látja, adhatták volna Istennek is. A Szent Sátor javára is. És ezért mondja a Róma 6.19, ami úgy ott volt ennek kapcsán bennem, hogy egy pillanat, raktam be jelzőt. Róma 6.19 azt mondja, hogy emberi módon beszélek, mert erőtelen vagyok. Ahogyan te tagjaitokat a tisztátalanság és a törvénytelenség szolgálatába állítottátok, hogy törvénytelenekké legyetek, úgy most állítsátok tagjaitokat az igazság szolgálatába, hogy szentek legyetek. Tulajdonképpen ott van az, hogy ugye a Róma 12.1-ben, hogy kérlek titeket, hogy mint Istennek irgalmassága, hogy szánjátok oda a ti tagjaitokat. De itt tulajdonképpen ezt az igét azért is hoztam, hogy ugye azt kéri Pál, hogy az újjászületés előtt, ahogy szolgáltunk, a természet folyása szerint, a testnek, a törvénytelenségnek, ugyanakkor most megváltozva, szánjuk oda a mi tagjainkat, szolgáljunk az Istennek. Tehát ott lehet az, hogy mindazokkal a képességeinkkel, anyagi dolgainkkal, és időnkkel, vagy bármivel, nem mindegy az, hogy kinek szolgálunk. Hiszen, ugye amikor arról is van szó, hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, az ugye a tűz próbálja meg, hogy vajon tudunk-e Isten előtt úgy állni, ő előtte járva, amikor itt van az, hogy ajándékgyűjtés folyik, arra, hogy épüljön Isten háza. És itt nem elsősorban most csak az, hogy mondjam, anyagi gyűjtés, ahogy talán sokszor manapság különböző szervezetek is gyűjtenek, hanem ott van az, hogy ahogy itt kijelenti a Szent Sátor építésénél, hogy a szíve indít. És ugye tudjuk az igéből, az új szövetségből, hogy Isten az, aki formálja, indítja a mi szívünket is, hogy odaszálljuk neki. Nem adhatom ugyanazt két helyre. És ugyanakkor láthatjuk azt, hogy Isten nem erőszakkal akar lakozást venni a mi szívünkbe. Kivethette volna ezt a gyűjtést úgy is, most így mondom, mai szóval, mint adóformájában. És tudjuk, a Szent Sátorban van felhasználva olyan is, amikor majd a megszámlálás lesz, és az első szülöttek megváltása, amely ezüst, amikor ki van vetve, hogy a megszámláltatásért az a sátornak a oszlopainak az alapja, de tulajdonképpen itt Isten ezt mondja, hogy amit a szívből szántok oda. És amikor erről van szó, hogy Isten nem erőszakkal akar lakozást venni bennünk, hanem azt akarja, hogy a szívünk indítsa bennünket arra, hogy önként adjuk oda Istennek tagjainkat, élő áldozatot. Mit adhatunk önkéntesen? Itt fel van sorolva, ahogy olvastuk, nagyon sok minden. Arany, ezüst, és sorolva drágakő, amik mind szükségesek. De vannak itt közösséges dolgok is, amik a Szent Sátorban föl lettek használva. A kosbőr, a kecskebőr, és még itt az akácfa is. Szükség volt ezekre is. Sokszor úgy gondoljuk, hogy amit Istennek szánhatunk, hogy milyen kevés, amit tudunk adni. De Isten, ahogy az Új Szövetségben is olvassuk az özvegyasszony két fillérjét, azt is értékelte. És tudjuk azt, hogy itt, amikor az akácfát említi, ahogy tulajdonképpen már az később a szövetség ládájánál van, de nagyon sok minden készült el akácfából, amely ugyanakkor be volt borítva utána arannyal. Az akácfa jelképezi a mi testi életünket. Amikor a vakot meggyógyította az Úr Jézus az Új Szövetségbe, és megkérdezi, hogy mit látsz, akkor elsőre, amit látott, azt mondta, hogy látom az embereket, mint gyárkálófákat. És tulajdonképpen ezt a mulandó életünket nagyon sokszor kifejezi, hogy ez olyan, mint egy fa. De Isten kegyelme az, amely mindezt beborítja, és amikor Isten ebbe a sátorba aztán lakozást vett, kívülről tulajdonképpen egy egyszerű, közönséges dolognak látszott, hiszen a külső borítások majd, ahogy látjuk, nem voltak diszesek, ami védte az időjárástól, de belülről ott volt az arany. Belülről ott volt az, hogy Isten bennünket is formál, és ezt végzi, hogy az a, ahogy a Péter levelében olvassuk, hogy a ti kipróbált hitetek, mely becsessebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál. Lehet ez ilyen. Mi oda szánunk valamit, és Isten aranyjá formálja azt az életünkbe. És meggazdagodunk általa. Fent láthattuk, hogy Isten dicsősége van, és ne közelítsen hozzá az ember. De Isten alájött, eljött Krisztusban, és azt mondja, hogy járuljatok hozzám. Vagy ahogy máshol azt mondja, hogy jöjjetek mindnyájan, akik megfáradtatok. Mert én megnyugvást adok. És ez tulajdonképpen egy csodálatos üzenete ennek a résznek. Hogy a hegyre ugyan nem mehet fel az ember, Isten közelségét nem közelítheti meg, de Isten vágyik arra, hogy alászálljon, hogy hajlékot keres magának, mert ha lakozást vesz a mi szívünkbe, akkor átélhetjük azt, hogy hozzá mindenkor jöhetünk bizalommal. Ennyit szerettem volna, és ha van gondolat, akkor...